Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 239. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudács Kubrigi. Sziasztok!
És a mai alkalommal, ahogy ígértük, a karácsonyi könyvajánló műsorunkhoz érkeztünk. Fogunk ajánlani könyveket, amiket szerintünk lehet bizonyos fajta embereknek venni, vagy egyáltalán mondjuk mi szeretnénk látni a fa alatt. A szokás szerint kb. Témák és mondjuk életkorok szerint vannak ezek így csoportosítva és nagyjából felváltva ajángatjuk. A könyveket a végén pedig majd az adásnaplóhoz kapcsolódva lesz azért egy Goodreads polcunk is, ahol az itt megbeszélt ajánlott könyveket megtaláljátok. De ráadásul még idén is működtetem a könyvajánló szolgálatomat karácsonyra, tehát hogyha valakinek valamilyen spéci, személyes elképzelése van, vagy hát nem is elképzelése van, hanem személyes kívánsága van, hogy a XY nagybácsinak szeretne venni egy jó kis krimit, vagy második világháborúról szóló könyvet, amiben nem női könyvtáros kémek vannak, akkor mit ajánlanék neki? Úgyhogy ez most is működik, a linkje az majd szintén bent lesz az adásnaplónkban. Na, akkor indítjuk is, hogy miket ajánlanánk karácsonyra a fa alá. Ugye már tavaly is egy kicsit kinőttem abból, vagyis hát a környezetem kinőtt abból, hogy igazán kisgyerekeknek való könyveket ajánlassunk itt a podcaston belül, mert most annyira nem vagyok otthon ebben a témában, viszont ami mindenképpen jópofa és karácsonyi és nagyon szép, és akinek a korábbi könyvei is mind ilyen karácsony alá valók. Ez a Alex T. Smithnek, most idén az a címe a könyvének, hogy A Grumpus és a gátlástalanul galád karácsonyi terve. Alex T. Smith volt az, aki azt a kisegeres könyveket is írta, aminek nagyon szép illusztrációi voltak, aki a kisegér, aki karácsonyra hazatalál, meg a kisegér, aki elhozta a karácsonyt. Nagyon kedves kis mese is, ilyen esténként lehet felolvasni, tehát nem rövid mese, hanem teljesen korrekt a kötésben is, meg kiadásban is, nagyon szép a szöveg is, meg mellé a rajzok is. Igazából ilyen karácsonyváró mese is lehet belőle, tehát hogyha milyen adventi időszakban esténként egy-egy kis fejezetet belőle elolvasni, az is teljesen korrekt dolog lehet. Úgyhogy ez az Alex T. Smithnek a könyvei, és most azt hiszem, hogy szinte mindegyik ismét kapható is, fel lehet belőlük szerelkezni, meg ajándékba adni bárkinek.
Én szintén egy fiatalabb olvasóknak, vagy fiatalabb mesehallgatóknak ajánlható könyvet választottam, szintén nem azért, mert ebben a pillanatban különösebben otthon lennék a gyerekirodalomban, hanem itt elsősorban az illusztrátor személye fogott meg, illetve szerintem ennek a most már sorozatnak az első kötetét ajánlottam korábban szintén karácsonyi ajándékajánlóban. Ez pedig a Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén a Szabia Pék, valamint Rogmájer Éva új könyve, ez, ha jól emlékszem, már a harmadik a sorozatban. Ennek a címe most a Labi és Áfonya kalandos utazása, és ahogy mondtam, nekem ez igazából ugye, különösebben az illusztrátor személye miatt tetszik, aki pedig a Baracsi Gabi. Ugye, ha megnézitek például a munkáit a Facebookon a saját oldalán, akkor lehet látni, hogy rendkívül bájos illusztrációkat készít különösen állatos témában. Ugye, ezt azért mondom itt, mert viszonylag friss megjelenés, de én nagyon jó szívvel ajánlok mindent egyébként, amit a Baracsi Gabi illusztrált, mert rettentően bájos és aranyos munkái vannak.
A következő kiskamaszoknak való könyvek közül már kicsit jobban otthon vagyok benne, meg hát van egy-kettő sorozat, ami tavaly óta ugye magyarul is megjelenik, és nagyon-nagyon örülünk neki, úgyhogy ezek közül az egyik az ugye a Robin Stevensnek az Úrilányok nem gyilkolnak című sorozata, amiből már három kapható, és nagyon szépek, ugyanolyan színűre vannak élfestve a könyvek, mint amilyen a borító. Igazán jól néz neki a polcon is, mind a három, túl azon, hogy mind a három rész nagyon jó is, ugye a tavaly előtt már ajánlottuk a Hova tűnt Miss Bell, az Egy kis arzént a teában, és akkor idén ugye az első osztályú gyilkosság jelent meg, amiről ugye többször is beszéltünk már korábban, még amikor a Brigi is angolul olvasta és imádta, mert ez ilyen igazi ilyen Agatha Christie-s sztori. nem csak azért, mert ugye az Orient Expressen játszódik, de közben ugye nyíltan olvassák is a gyilkosság az Orient Expressent, és a szereplők közt van egy író is, aki föl van háborodva, hogy miért nem az ő regényei fogynak, bezzege az Agatha Christie. Ez nagyon cukkancs, még mindig. A másik ilyen sorozat, ami viszont inkább mondjuk fiúknak ajánlott, meg akár olyanok is olvashatják, akik még csak úgy barátkoznak az olvasással, mármint egy hosszabb regények olvasásával, mert nagyon gazdagon illusztrált, és ez így a Ropi naplója-szerű felépítéssel van. Ez is egy napló, ez pedig a Louis Stowell-nek a Loki sorozata, ugye a Loki egy büntibe küldött Isten naplója volt az első része, és ebből is már kettő megjelent. Itt nagyon vicces a sztori, mert az van, hogy az Odin megbünteti ugye Lokit, hogy már az X-edik rossz cselekedete miatt, és leküldi a földre, ahol nem igazán propagálhatja azt, hogy ő Isten meg ilyenek, hanem meg kell javulnia. Ráadásul egy 12 éves gyereknek a testébe kerül Loki, úgyhogy így kell helytállnia, és közben pedig a tetteiről őszintén be kell számolnia egy naplóba. Napló meg ráadásul így ilyen Odinnak úgymond a szócsöve, és állandóan rápirít Lokira, hogyha hazudik, vagy elhallgat valamit, mert a tettei alapján kaphat jó és kevésbé jó pontokat, ami ugye arra felé mutatna, hogy akkor most ő megjavult, és visszatérhet a rendes alakjába és az isteni világba, és akkor még ráadásul Lokit nem lehet ugye csak úgy egyedül elengedni, hanem vannak mellé úgymond testőrök, tehát még istenek mellette, például Thorból Lokinak a testvérét csinálják, szintén 12 éves testbe, és akkor még ott van a Heimdall, meg olyan hosszú neve van, annak nem emlékszem pontosan a nevére a másik istennőnek, aki meg a szüleit játssza el, és közben az is vicces, hogy egyrészt a Loki nem vetkőzi le magát, tehát ugyanúgy viselkedik, mint ahogy azt ismerjük a mitológiából. Ugyanakkor meg ugye így rácsodálkozik az embereknek az életére, nem csak ő, de a Heimdall is. A Heimdall az így megpróbál ilyen igazán jó apa lenni, független attól, hogy utálja a Lokit, de hát hogyha már ő ott van, mint apa, és a gyerekei az istenkék, akkor úgy kell viselkedni, tehát ő így megpróbálja az embereknek a különböző szokásait fölvenni, és betartani. A főzés az kicsit nehezen megy, például, de nagyon vicces dolgok vannak bennem. Az, hogy hogyan reflektálnak ezek az istenek a mi világunkra és a tetteinkre. Úgyhogy ez nagyon vicces sorozat. Ebből is az első két rész olvasható már magyarul. Gondolom, hogy jövőre jönne a harmadik is, aztán utána úgy utolérjük Louis Stowell-nek a külföldi megjelenéseit is, mert eddig három létezik ebből a regényből. És nagyon klasszak benne az illusztrációk, amit szintén ő, tehát hogy nem csak írja, hanem illusztrálja is a könyvet.
Egyébként ez, ahogy leírta Rita az istenek, mondjuk jó szülővé válása meg hasonlók, teljesen úgy hangzik, mint a Facebookon, legalábbis én a Facebookon követem, a Nathan W. Pye-nak ez a kis ufós képregény sorozata, ahol szerintem ebben mindenki látott már, mert csomót feldobálja a Facebook űrlények, próbálnak itt betagozódni a földi társadalomba, és mindenre rendkívül aranyos módon rácsodálkoznak, illetve szellemesen írják le az olyan mindennapi dolgokat, mint a főzés, meg a gyereknevelés, meg hasonlók. Majd ebből rakok be a posztba, és szerintem mindenki rá fog ismerni.
Ez így egyébként mindig jó, hálás téma, úgymond, ez a vajon mit láthatnak bennünk a máshonnan érkezettek. A másik ilyen, eddig abból is két rész jelent meg, a Mágikus Könyvváros, pontosabban a Világ Legnagyobb Könyvesháza című sorozatából. Az első könyvnek az a címe, hogy a Világ Legnagyobb Könyvesháza, a másiknak pedig az, hogy a Mágikus Könyvváros. Ezben az az érdekes, hogy Ausztráliában játszódik a 19. század, 20. század fordulóján. Részben valós eseményeken is alapul, tehát például ez a világ legnagyobb könyvesházaként szereplő könyvesbolt, ahol nem csak könyveket, de játékokat, meg mindenféle ilyesmit lehetett venni. Ez tényleg egy valós dolog, és akit főszereplőnek tesz be az írónő, pontosan nem a főszereplő, mert a főszereplők a gyerekei, hanem aki ugye ezt a könyvesházat alapította és üzemeltette, ez valós ember volt, és ő ilyen a gyerekeket nagyon szerette, gyerekkönyveket is írt, ilyen vicckönyvszerűeket írt, és nagyon izgalmas élete volt, mielőtt egyáltalán megalapította ezt a könyvesboltot. Úgyhogy ez azért is érdekes, mert egy olyan területre lehet bepillantani, ami nem teljesen ismerős, nem angol száz, de mégsem, mert egy másik kontinens, egy másik szokásvilág, egy másik érdekes terület, az Amelia Mellor, a világ legnagyobb könyvesháza és a mágikus könyvváros. És közben egy kicsit amúgy alternatív is, mert van benne egy kis mágia, mint ahogy a címében is van, tehát a történelmi alapok mellett van egy kis fantázia benne. És akkor végül egy olyant hoztam még ajánlani, amit esetleg átvezetünk majd a következő ajánlatokhoz is. A Pagonynak vannak ilyen kisiskolásoknak, vagy nagyobb iskolásoknak szóló sorozatok, van az Abszolút könyvek, és annak is van egy különös az Abszolút töri sorozata, ami ilyen regényes formában különböző történelmi helyzetekbe kerülő fiatalokról szól, akik vagy ilyen időutazással kerülnek a történelmi korokba, vagy éppen ott is vannak, tehát ugye tanít is, meg szórakoztat is ez a regény sorozat, és mindig különleges szerzőket is kérnek föl, hogy írják ezeket a könyveket. Most, amit én ajánlok, az természetesen Barát Katalinnak a Gőzgépek és Pomponlányok című könyve, ami eleve milyen jó, hogy mit csinálnak a pomponlányok a vonatok mellett, mert ez van fönn ugye a borítón is. Ugye ez ugye szintén így a századfordulón játszódik, és azt hiszem most a könyvfesztiválra jelent meg, akárcsak. Következő ajánlatunk.
Igen, hát ugye úgy tűnik, hogy Barát Katalinnak nagyon termékeny éve volt, ami mellett mindenki már csak rosszul érezheti magát, ugyanis egyszerre, vagy hát egymáshoz igen közel két könyve jelent meg. A Gőzgépek és Pomponlányok mellett a másik már felnőttebb korosztálynak szóló könyve, az Aki gróf úr akar lenni, ami Katitól megszokott módon történelmi környezetben játszódik, méghozzá a 19. század elején Magyarországon, ugye a napóleoni háborúk idején nagyjából, ahogy ezt a nem Magyarországon játszódó Regency románcoktól már megszoktuk. Ugye ez a műfajhoz híven egy romantikus történet, és ugye, ahogy Kati ezt saját maga be is vallotta, ez gyakorlatilag egy kísérlet volt számára, hogy meglássa Magyarországon, vagy hát ugye a monarchia, az osztrák-magyar monarchiában lehet-e Regency románcot írni, és mivel ezt a könyvet nem csak így vaktában ajánljuk, hanem mind a ketten el is olvastuk. Szerintem mind a kettőnk nevében szólhatok, hogy nagyon be is jött nekünk, úgyhogy meg tudjuk erősíteni, hogy bizony lehet Regency románcot írni az osztrák-magyar monarchia idejében is. Úgyhogy ezt tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom ezt a könyvet. Kisebb személyes érintettség okán is, ugyanis ahogy a Facebook oldalunkon erről posztoltam is korábban, abban a hatalmas megtiszteltetésben volt részem, hogy a Margó Fesztiválon a könyvbemutatón én beszélgethettem erről Katival. Erről egyébként felvétel is készült, amit majd a Könyves Magazinon podcast formában valamikor elérhetővé tesznek, úgyhogy ez, ha megjelenik, akkor szintén szégyentelenül reklámozni fogom, de ettől függetlenül tényleg egy rettentően szórakoztató regényről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom, vagy hát ajánljuk igazából mindenkinek.
Így van, és akkor menjünk tovább úgy karácsonyi ajánlókkal, hogy mi is lehetne fényesebb dolog a karácsony fa mellett, mint egy kis gyilkosság.
Pontosan. Sőt, minél több gyilkosság, annál jobb. És szerencsére ebből nem is kell hiány szenvedni idén sem. Ugyanis az egyik könyv, amit ajánlok, ha már ugye Kati gyilkossággal nem szolgált ebben az évben, akkor máshol kell keresnünk, az Agatha Christie-nek a karácsonyi krimik kötet, ami ugyan tavaly jelent meg, tény, viszont most újra nyomás jött ki ebben az évben, vagy nem újra nyomás, hanem új kiadás. Tehát, hogyha valaki tavaly még nem olvasta, akkor tessék, itt van a lehetőség. Vagy azoknak, akik ezt már tavaly elolvasták, és most valami újdonságra vágynak, azoknak sem kell szomorkodniuk, ugyanis több kiváló kortárskrimi is megjelent, vagy jelenik meg most a karácsonyi kínálatban. Ezek között van olyan, amiről szerintem mindenki, aki egy picit is érdeklődik a krimi iránt, az hallott róla. Ilyen például a Richard Osmannek az új könyve, Az utolsó ördög. Ez a nagyon híres és sokak által szeretett Csütörtöki Nyomozóklub sorozat következő, én már negyedik része. Ugyan én ezt még nem olvastam, se angolul, se magyarul, de az első hármat igen, és abszolút kedvenceim közé tartozik ez a sorozat, amivel Osman sikerét elnézve marhára nem vagyok egyedül. Ezt is nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, vagy hogyha van olyan ember a földön, akit még elkerült ez a Csütörtöki Nyomozóklub, akkor meg elkezdheti az első három kötettel, abban sincs semmi, és ez tényleg az a bár modern környezetben játszódó, de abszolút a klasszikus tradíciókra építő krimi, ami rendkívül szívmelengető, különösen a narráció miatt. Bármikor el lehet olvasni, de szerintem különösen az ünnepi időszakban ez kiváló olvasmány. Amit még nagy örömmel láttam friss megjelenések között, az Janice Halletnek a Karácsonyi színjáték című könyve. Erről szerintem a nyári olvasmányaink összefoglalójában beszéltem már, amikor Halletnek az első színjáték című regényét olvastam, ami szintén eléggé épít a klasszikus hagyományokra, hiszen egy kis közösségben, méghozzá egy kis angliai faluban játszódik, ahol aztán kiderül, hogy szinte minden érintett, aki megjelenik a történetben, az simlis valamilyen módon, és ezen felül a színjáték különlegességét az adta, hogy az elbeszélés e-mailekből, levelekből, hangüzenetekből és hasonlókból áll össze, tehát hagyományos értelemben vett narráció nincs is, ami miatt szerintem meglehetősen szokatlan, de úgy tűnt, hogy Halletnek ez a formával való kísérletezés, vagy az elbeszéléssel való kísérletezés az egyébként is sajátossága, mert egy másik, egyébként önálló, szintén krimi kötete is hasonló érdekes dokumentumból tevődik össze. Viszont úgy tűnik, hogy ez a karácsonyi színjáték, ez kapcsolódik a, tehát hogy ez valamennyire folytatásra tekinthető. Nem olvastam még el, mert én sem, mivel a napokban láttam, hogy egyáltalán megjelent magyarul. Nekem annyira meggyőző volt Halletnek az első könyve, hogy igazából nincsenek kétségeim azt illetően, hogy ez is minden bizonnyal nagyon-nagyon szórakoztató lesz.
Egyrészt valamennyire az Agatha Christiehez kapcsolódik. Tavaly még az angol változatát ajánlottuk Lucy Worsley-nek a Agatha Christie életéről szóló életrajzáról, ami most idén megjelent magyarul is, és ez egy ilyen nagyon szép, keménykötéses könyv, úgyhogy abszolút ilyen karácsonyfa alá való, hogyha valaki szereti Agatha Christie-t is, és szeretne többet megtudni ugye az életéről. Úgyhogy ez a Lucy Worsley-nek az Agatha Christie című életrajzi könyve. A másik, amit még így a témában és a stílusban idehoznék, ez a kózi krimi és különleges elbeszélésmód, ez pedig a Benjamin Stevensonnak A családomban mindenki gyilkos című regénye, ami ugye azt mondják, hogy ugye az Agatha Christie és a Törbe ejtve a Knives Out-nak így a kereszteződése, úgyhogy engem abszolút ezzel meg is vettek, mert itt meg úgy van, hogy egy ilyen kriminális család, de ilyen szó szerint, ahol ugye mindenféle bűnözők vannak, összegyűlik, és hát ott történik valami gyilkosság, vagy nem gyilkosság, minden esetre holttest akad, és ugye ezt kell így kinyomozni, és ugye itt én elbeszélő van, aki ugyanakkor eléggé megbízhatatlan narrátor, viszont roppant humoros. És még az is eszem érdekes, hogy úgy tudom, talán ez a Benjamin Stevenson ausztrál származású, úgyhogy ő is kicsit másféle hozott anyagból dolgozik, túl azon, hogy az angol szánsz ősök előtt is tiszteleg ezzel a regényével. Ami ilyen krimi kalandregény, és valamennyire ideillik így a sorba, az pedig a Diana Rayburnnek a Bérgyilkosok veszélyes korban című regénye, ami azért vicces, mert ezek a bérgyilkosok, ezek nők. Négy nőről van szó, akik több évtizedet eltöltöttek egy titokzatos szervezetnek a kötelékében, és mindegyiknek más a specializációja. Tehát úgy kell elképzelni, mint a Redből a Helen Mirren karaktere négyszer. Ugye nyugdíjazás szélén állnak, de kiderül, hogy azért ők nem mehetnek nyugdíjba, mert megpróbálják megölni őket. Úgyhogy innentől kezdve ők így visszavonulnak, mármint, hogy nem visszavonulnak, hanem akkor összefognak, és megpróbálják kideríteni, hogy ki és miért akarja őket eltenni láb alól. És nagyon vicces, mert eleve ugye úgy van, hogy két idősíkon megy a történet, egyrészt arról beszél, hogy mi történt, amikor őket toborozták, meg kiképezték, hogy az hogyan volt, illetve megy a mostani rész, amikor így ezek a 60-60 fölötti hölgyek megpróbálják ugye a maguk szakállára, és most tényleg saját maguknak, mert eddig azért úgymond könnyebb volt, mert voltak partnereik, volt egy ugye egy szervezet mögöttük, aki segített nekik, de most teljesen csak saját magukra, illetve egymásra vannak utalva, annak érdekében, hogy megfejtsék, hogy most mi is történik körülöttük és velük. Úgyhogy ez nagyon szórakoztató és vicces. Egyébként Diana Rayburnnek azt hiszem talán ez magyarul az első regénye, de ő nagyon sok történelmi krimit írt. Van neki ez a Veronica Speedwell sorozata, ami a 19. század végén játszódik, és egy hölgy nyomoz benne, és ez egész egy nagy siker, meg talán írt egy pár egyéb ilyen hát ha nem is történelmi romantikus, de régmúltban játszódó női főszereplős regényt. Nagyon sokat kutat is, meg azt hiszem talán ő is jogász volt, és abból lett aztán író, úgyhogy eléggé sokféle szempontból tud jó karaktereket és történeteket írni. Úgyhogy a bérgyilkosok veszélyes korban.
Azt hittem egyébként, hogy olyan lesz a sztori, hogy kiderül, hogy a bérgyilkos világ is olyan, mint Hollywood, hogyha a nők elérnek egy bizonyos korba, akkor már senki nem foglalkozik velük, de hát ezek szerint foglalkoznak velük, csak nem feltétlenül olyan módon, ahogy ők szeretnék. Oké, ami nekem még a regények listáján szerepel, az négy tétel, és igazából négy teljesen különböző típusú történetről van szó. Az egyik az Hulej Emese unoka a zserbóházból című regényes életrajza, ami ugye, ahogy a cím is sugallja, a zserbó familiából az egyik leszármazott életével foglalkozik, ami nekem igazából azért nagyon érdekes, mert erről szerintem meséltem is már, sőt, éppen karácsonyi könyvajánlós adásokban rendszeresen javaslom a sétaműhely, hosszú lépés és hasonló szervezetek szervezett sétáit. Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy a zserbó történetéről szóló sétán. Ezt már meg nem mondom, hogy a sétaműhely vagy a hosszú lépés szervezte. A hosszú lépés közben meggoogliztam. Ennek a címe egyébként a Te fogalom, te édes szó, zserbó. Ezt rendszeresen csinálják most, és vannak erre időpontok, és ez akkor nekem rettentően tetszett, mert bár előtte igazából semmit nem tudtam se magáról a zserbó cukrászáról, se a családról, azon túl, hogy mennyire ikonikus hely, és hogy mennyire szokták emlegetni. Ez a séta igazán nagy benyomást tett rám, meg hát egyébként is, ahogy mondtam, nagyon szeretem az ilyen programokat, úgyhogy amikor láttam nemrégiben, hogy kijön, vagy lehet, hogy már meg is jelent ez az életrajzi regény a zserbó família egyik tagjáról, ez rögtön felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy ha valaki szintén hasonló érdeklődés, annak jó szívvel ajánlom. A következő magyar szerző, akit szeretnék ajánlani, az Rácz Zsuzsa, akinek megjelent a következő Teréz anyu regénye, immár a harmadik, amelyben Teréz anyut immár Kovácsnénak hívják, ennek a címe Kovácsné ki van, és ahogy ez sejtetni engedi, itt már részben a Kéki Kata alias Teréz anyu házassággal kapcsolatos, és leginkább gyerekvállalással kapcsolatos kalandjairól lesz szó. Ezt is elolvastam már, úgyhogy nem vaktában ajánlgatom, és az előző kötetekhez hasonlóan a sírvaröhögő faktor az viszonylag nagy, de talán a simán sírós faktor pedig még nagyobb. Úgy tűnik, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt most nagy erőkkel ajánlgatja, ugyanis a könyv első kiadása az már el is fogyott, pedig október végén jött ki, úgyhogy most éppen az újranyomásra kell várni, amikor nemrég Rá Zsuzsa Debrecenben volt a könyv debreceni bemutatója kapcsán, akkor azzal viccelődött, hogy most már csak bitcoinért árulja a megmaradt köteteket. Hát lehet, hogy eljön az idő egyébként. Úgyhogy ez nagyon izgalmas. Nagyon örülök neki, hogy ennyire jól fogyott ez az első adag, és ahogy mondtam, mivel az újranyomás az már úgy tűnik folyamatban van, ezért karácsonyra még mindenki nyugodtan beszerezheti saját magának, vagy valaki másnak. Még vannak állomások egyébként a Zsuzsa könyvbemutatós turnéjáról, vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, de tudom, hogy Miskolcra még megy, Kecskemétre is, mert ugye ez pont elmaradt a héten betegség miatt, még Pesten is lesz egyszer szerintem, szóval, hogyha valaki szeretne a Zsuzsával személyesen találkozni, és dedikáltatni a könyvét magának, vagy annak, akinek megveszi, akkor arra is van lehetőség. És akkor még a regények kategóriájában nekem két címem van. Az egyik olyan, amiről korábban már beszéltem, csak akkor eszembe se jutott, hogy ez valaha megjelenik magyarul. Ez a Freya Marske Csodálatos Világosság című regénye. Ez is egy történelmi környezetben játszódó fantasy románc, mondjuk azt. Ugye ebben a 19. századi kontextusban a mágia beépült a társadalomba, és ugye vannak mindenféle hivatalok, amelyek például a varázslat szabályozásával foglalkoznak. Tehát ez már önmagában nekem nagyon izgalmas volt, amikor még angolul olvastam, és emellett van benne szerelmi szál is, ami szerintem megint csak meglehetősen kedves volt. Ez a lefúliázott típusú szerelmi szál, tudjátok. Úgyhogy nagyon meglepett, amikor nemrég láttam, vagy szerintem én nem is láttam magamtól, hanem először tőled hallottam, hogy megjelent magyarul. Úgyhogy ennek rettentően örülök, és remélem a sorozat másik két kötete is ki fog jönni.
És ez is ilyen nagyon szép élfestett kiadásban, tehát abszolút lehet ajándékba adni, mert nagyon szép.
Ja, ezt majd, gondolom, ha valaki a fóliából kibontja, akkor fogja látni, hogy élfestett. És az utolsó regény, amit szeretnék ajánlani, megint csak olyasmi, amit én nem olvastam, mert nagyon nemrég hallottam róla. Ez Elsie Rosennek az Emmet című ifjúsági regénye. A cím alapján ez senkinek nem mond semmit, viszont ennek az az érdekessége, hogy ez egy modern Emma újramesélés, mármint a Jane Austen Emma-jának az újramesélése, csak ugye itt, ahogy a cím is sugallja, a főszereplőnk nem lány, hanem egy Emmet nevű srác. Szóval én úgy képzelem ezt, hogy ez valami Clueless-hez, vagy ugye a spinécserekhez magyar hangján hasonló történe lehet, mert ugye, ahogy a főszövegből kivettem, szintén egy középiskolai kontextusban játszódik annak ugye, minden kavarásával és romantikus és egyéb bonyodalmaival együtt. Úgyhogy, ha valaki hozzám hasonlóan érdeklődik a Jane Austen újraírások, illetve a Jane Austen regények által inspirált újabb könyvek és filmek után, akkor szerintem az szintén érdekesnek fogja ezt találni.
Akkor még én néhány regényt én is ajánlok, mi mehet a fa alá. A fantasy, V. Schwabnak a Hatalom törékeny szálai című regénye most fog megjelenni a jövő héten, mármint, hogy november 28-án, tehát nekünk jövő hét, amikor még vesszük föl az adást, tehát ez abszolút így a könyv a fa alá. Igazából kapcsolódik a mágia színei trilógiához, mert ugyanabban a világban játszódik, de több helyről is azt olvastam, hogy nem kell ismerni azt a trilógiát ahhoz, hogy megértse az ember ezt a történetet, mert ugyanúgy el van benne mesélve az ottani mágikus világ. Úgyhogy nekem is abszolút a kívánság listámon szerepel ez a regény, mert én nagyon szerettem a mágia színei trilógiát. Amúgy is szeretem V. Schwabnak a stílusát, úgyhogy igazán izgatottan várom én is ezt a regényt. A másik, ami viszont meg már megjelent, Genevieve Gornisheknek a Vérszövetsége című regénye. Nekem is megvan már, de még nem olvastam, most fog sorra kerülni. Őtől az előző regénye, a Boszorkány szív, az egy nagyon klassz ilyen északi mitológiás újramesélés külön érdekes szempontból volt, és ebben a vérszövetségében is boszorkányok vannak, úgyhogy ez mindenképpen olyan történet, ami határozottan így nekem szól. Ráadásul nagyon klassz volt tényleg az írónőnek a stílusa, amit a Boszorkány szívben megismerhettem, és mind a két könyv kicsit ugye ilyen északi mitológiás beütésű, úgyhogy aki esetleg már kinőtt a Loki korból, tehát a Louis Stoellből azoknak is, és női szempontból keresi a mitológiai újra meséléseket, annak az írónőnek mindenképpen ajánlott a könyve. Másik ilyen, egy olyan regény, ami már régóta hiány volt, és most újra megjelent, és kapható, ez a Sue Monk Kidnek a Méhek titkos élete című regénye, ami szerintem a legtöbb ember hallott róla, és azt hiszem Árva a lány, akit egy csapatnő vesz magához, és nevelik fel, és ugye az a különbség köztük, hogy ugye a lány az fehér, mert ez az amerikai délen játszódik, valamikor a múlt század közepén talán. Én is olvastam annak idején, nagyon szerettem, de így ezek a részek már így kb. Homályosak belőle, viszont nagyon jól van megírva, nagyon olyan történet, ami így viszi magával az olvasót, úgyhogy ha mondjuk olyan ismerőse van az embernek, aki szerette, ahol a folyamirákok élnek, akkor annak abszolút lehet ezt ajánlani, a Méhek titkos életét. A másik ilyen regény, ami szintén Amerikában is egy ilyen érdekes környezetben játszódik, ez a Kim Michelle Richardsonnak a Könyvlovas című könyve, ami szintén ilyen igaz történetet dolgoz föl, ugyanis volt 20. század elején Kentuckyban ilyen mozgókönyvtáros lányok, akik ráadásul lovon közlekedtek, mert hát ott azért nem volt tömegközlekedés. A főszereplőnk egy olyan lány, aki ilyen lovaskönyvtáros, és ugye járja a vidéket, és ide-oda viszi a könyveket, plusz még egy utolsó tagja valamelyik indián törzsnek is, úgyhogy ilyen többszörösen összetett az ő élettörténete, és ami még izgalmas ebben a könyvben, ez így a magával a könyvvel kapcsolatban, hogy ez a regény, ez most már azután van második része is angolul, eredetileg, amikor megjelent 2019-ben, mivel úgy nagyjából ismeretlen volt a szerző, ez a Kim Michelle Richardson, ugyan nagyon szerették a kritikusok is a könyvet, de nem lett olyan hú de nagy siker, és alig fél évvel később jelent meg, ami magyarul is olvasható, a Jojo Moyes-nak a hasonló témájú regénye, és kicsit ilyen plágiummal is meggyanúsították a Moyst, hogy az Áradó fény című regénye az körülbelül ugyanezt a történetet dolgozza föl, és hát ugye mivel a Moyst sokkal nevesebb szerző volt, az ő regénye is sokkal ismertebb, nálunk is előbb fordították le, és ugyanabban az évben 2019-ben fél évvel később jelent meg, mint a Könyvlovas. Úgyhogy most viszont már mind a kettőt el lehet majd olvasni, és akkor össze lehet hasonlítani, hogy vajon melyik az, amelyik hitelesebb és jobb. És közben lehet ezen csámcsogni, hogy vajon tényleg a Moyes plagizálta-e, vagy sem. De mondjuk ilyen helyzetben abszolút a kiadót és a szerkesztőt is felelősségre lehetne vonni, mert azért főleg Amerikában, ahol ilyen másfél évre előre tudják, hogy milyen regények fognak megjelenni, meg kitől, a kiadónak, a munkatársainak erre rá kellett volna jönnie, hogy ezt a témát már szinte ugyanezt feldolgozták, és ez ki fog jönni fél évvel korábban, mint a mi könyvünk, úgyhogy talán nem kéne erőltetni a dolgot.
Erről mindig a Friends from College című sorozat jut eszembe. Ennek nincs a magyar címe, mennyire én tudom. A Netflixen ment, és ugye ez egy csapat rémes emberről szól, akik egyetemi barátok, de ugye ez nem akadályozza meg őket abban, hogy mindenféle rémes dolgot csináljanak egymással. Ez szitkom, vagy valami ilyesmi. Ugye az egyikük kiadói szerkesztő, a másikuk pedig író, és elkezdenek közösen dolgozni egy könyvön, hogy meglovagolják azt, hogy éppen milyen trendek vannak. Az írót azt a Keegan Michael Key játssza, és már ott tartanak, hogy elkészül a kézire, az meg van szerkesztve, stb. És mindjárt jöhet neki, amikor kiderül, hogy sajnos a szerkesztő karaktere nem figyelt elég jól a munkahelyi meetingeken, és amikor ő a kis promptokat adta az író barátjának arról, hogy éppen mi most a menő, hogy nem tudom, vámpír karakter legyen, meg mitológia, meg szörnyek, meg anyámtyúkja, akkor anélkül, hogy ez benne tudatosult volna, azt adta tovább a milyen könyvön, egy másik szerkesztő éppen dolgozott házon belül, és mikor már ott álltak, hogy mehetne a könyv a nyomdába, akkor derült ki, hogy valaki ezt a könyvet már megírta, és éppen most jön ki, csak nem vették észre, hogy itt ez, ez az egybeesés van, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy itt a Jojo Moyes szerkesztője is elaludt a volánnál, és nem vette észre, hogy nem a saját jó ötleteit mondja tovább, hanem valaki másnak a jó ötleteit.
Az utolsó regény, amit még ajánlok, ezt azért ajánlanám, mert ugyan nekem ez volt az évben az egyik legnagyobb meglepetés, és az egyik legkedvencebb olvasmányom, és azt hiszem, hogy nem is beszéltem róla. Ez Emma Straubnak a Holnap ilyenkor című regénye, ami egy 40-es, konkrétan 40-es nőről szól, ugyanis éppen a 40. születésnapja ünnepelné. Visszautazik az időbe 96-ba, amikor még csak 17-18 éves, sőt 16, és igazából egy ilyen időhurokba úgymond került, tehát mindig vissza tud menni, de mindig csak ugyanarra az egy napra, a 16. születésnapjára. És megpróbálhatja megváltoztatni az életét, tehát ugye kipróbálhatja, hogyha aznap valahogy másképp cselekszik, akkor esetleg, amikor visszakerül a jelenbe, akkor mi történik másképp, milyen más helyzetben van az éppen aktuális élete, mi történik azokkal, akiket szeret, a barátaival, stb. Stb. Nagyon érdekes, amilyen megoldásokra rájön ez alatt, az időutazások alatt a főszereplőnk. És hát én nekem az egyik olyan könyv volt, ami úgy éreztem, hogy pont nekem szól, mert ilyen családi kapcsolatokról, az édesapjáról van szó, és egészen másképp alakul a könyv, mint ahogy először gondolná az ember, hogy nem feltétlenül az az egy pillanat, vagy az az egy tett fogja megváltoztatni és tenni olyanná az életét, ami esetleg jobb lenne, mint amit éppen él, hanem valami egészen más, és így végül is igazából újra tudja az életét kalibrálni ezzel a sok ide-oda utazással, ugyanakkor arra is rá kell jönnie, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem tud és nem lehet megváltoztatni, illetve nem jó, hogyha megváltoztatja. Szóval ez a Emma Straubnak a Holnap ilyenkor című regénye még egy ilyen szórakoztató irodalmi, de ugyanakkor van benne egész sok szép dolog, elgondolkoztató, és így abszolút így a modern korunkról is szól, meg a családról, meg a barátokról, stb. És az életünkről, hogy mivel legyünk, vagy ne legyünk elégedettek, vagy sem. És akkor átérhetünk a non-fictionökre?
A number one legérdekesebb non-fiction megjelenés az Julia Child-nak a Francia konyha művészete című szakácskönyve, amit szerintem mindenki ismer, hiszen a Julie és Julia című könyvből nem csak ugye a Julie, hanem a Julia Child figurája is ismerőssé válhatott, ami nekem rögtön megragadta a képzeletemet, amikor még nagyon sok évvel ezelőtt először láttam, és mindig sajnáltam, hogy a Child szakácskönyve nem jelent meg soha magyarul. Egyébként is olyan nehezen beszerezhetőnek tűnt, legalábbis akkor, amikor néztem. És nemrégiben olvastam a Telexen egy recenziót erről a friss megjelenésről, úgyhogy rögtön le is kellett rá csapnom. Most annyira izgatottan várom, hogy megérkezzem. Holott igaz, hogy amikor én főzök, akkor nem elsősorban a francia konyha remekeit szoktam kipróbálni, és nem is ígérem meg, hogy a filmbeli Juliehoz hasonlóan minden egyes receptet végig fogok főzni, mert ugyan a tojáseséssel nekem nincs bajom, de itt dögöljek meg, ha én kicsontozok egy kacsát, úgyhogy ez nem fog megtörténni, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy tehát egyáltalán, hogy írja le Child ezeket a recepteket, és tökre várom, hogy hát a én szintemnek megfelelő egyszerű dolgokat kipróbálhassak belőle, hiszen ugye ez egyik dolog, amiről a Julia Child nagyon híres, hogy ő semmit nem vesz adottnak, mármint nem veszi adottnak azt, hogy te mondjuk tudod azt, hogy kell kacsát csontozni, és hogyha valaki tudja, akkor minden tiszteletem, és elmagyaráz minden apró lépést, amire nekem nagy szükségem van. Illetve pont ebből a recenzióból úgy tűnt, hogy ez tényleg egy nagyon szép kiállítású könyv, és méltó kiadása a Julia Child örökségéhez, úgyhogy ezt nem tudom elmondani, hogy mennyire várom. úgyhogy minden az többihez képest az ilyen futottak még nekem, ami nem a többi könyvet viáltatja, hanem csak engem, de rettentően izgatott vagyok emiatt. Na mindegy. És akkor a többi non-fiction kategória nálam. Az egyik a Balta Dorka Balaton Off-Season című könyve, ami amikor ezt fellesszük, még megjelenés előtt áll, de mikor az adás ki fog jönni, addig elméletileg már talán meg is jelent. Ez a... éppen te emlegetted korábban a Balaton Off-Season Instagramot, ahogy ugye a neve is mutatja, balatoni épületeket jelenít meg, és én is a te ajánlásodra kezdtem el követni, és azóta nagyon megszerettem, és ilyen Balta Dorka ennek az Instagram accountnak a tulajdonosa is, ő készíti a képeket, amelyekből most ez az album is meg fog jelenni.
Igen, meg ráadásul ugye többször is hivatkoztunk rá, mint inspirációt, vagy hát ilyen hangulatot, hogyha valaki keresett a Csíkos Pöttyös könyveknél. Igen. Egyrészt ugye a Nevelem a családomnál, mert pont egész sok fenyvesi nyaraló is van az Instagramon, gondolom a könyve is fog kerülni, meg ugye a másik az Apolónia kisasszonynál hivatkoztunk rá.
Talán még ez is megjelenés előtt áll, ebben nem vagyok biztos, hogy az átomokban. Az Csáki Judit Alföldi Rajtam nem múlt című kötete. Ugye itt különösebben nem kell találgatni, ez egy Alföldi Róbertről szóló kötet. Gondolom valahogy így a születésnapjához igazíthatták a megjelenést, mert ezen a héten vagy a múlt héten volt a születésnapja, tehát gondolom, hogy ez is lehetett így a... Hát nem az apropó, de a megjelenéssel egybekötött jeles dátum. És erről is többször beszéltem már, hogy én nagyon-nagyon szeretem Alföldi Róbertnek a munkáját, mind színészként, mind rendezőként, mind őt, mind jelenséget, mind közszereplőt. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Ugye Alföldiről korábban már kétszer jelent meg, talán mind a kettő Csáki Judit tollából, ebben nem vagyok biztos, ilyen életrajzi per interjú kötet, aminek gondolom, hogy ennek is az újnak is ez lesz a tematikája. Úgyhogy kíváncsian várom, és hát azt is tudom, hogy nem vagyok egyedül itt az érdeklődésemmel. A következő cím szintén színészekkel kapcsolatos, nem friss megjelenés kivételesen, de idei megjelenés, szóval még aktuális lehet, illetve biztosan vannak, akik nem olvasták. Ez ugye hatalmas kedvencünk Ellen Rickmannek az önéletrajza, ami angolul, ha jól emlékszem, tavaly jelent meg, magyarul pedig ebben az évben, ez az őrülten mélyen, magyarul olyan hülyén hangzik ez a cím, de hát ez az angol címe is, a Madly Deeply, amit bevallom, egy kicsit nem azt akarom mondani, hogy fenntartásokkal kezelek, de egy kicsit, nem is tudom, szeretném is elolvasni, meg nem is, hiszen Ellen Rickmant nagyon szeretjük, csomószor beszéltünk róla, külön adást is csináltunk róla, tehát mindenképpen érdekel a minden róla szóló történet, különösen, hogyha ezt ő írja, de azért mégiscsak, nem tudom, nagyon szomorú dolog lesz szerintem elolvasni ezt a könyvet, hiszen egy hatalmas emlékeztetője annak, hogy ugye ő sajnos elhúgy néhány évvel ezelőtt. Megint csak tudom, hogy az Ellen Rickman iránti érdeklődésemmel nem vagyok egyedül, úgyhogy biztosan nagyon sokan kíváncsiak még erre a könyvre. És az utolsó ajánlatom a non-fiction kategóriában az a szégyentelen önfényezés kategóriájába tartozik, de ezt majd egy ilyen altruista gesztussal megtoldom, hogy ne legyen olyan rossz, hogy így kiegyensúlyozzam a mérleget. Szégyentelen önfényezés azért, mert a Hanna Pikoszlár barátnőm Anna Frank könyvét szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, amelyet én fordítottam, az Európa kiadónál jelent meg nem olyan régen. Ez is egy önéletrajz. A Hanna Pikoszlár, ahogy a cím is sugallja, együtt nőtt fel Anna Frankkal, mind a ketten németországi zsidó menekültek voltak, akik Amsterdamba költöztek még nagyon zsenge gyerekkorukban a családjukkal. Szomszéduk is voltak aztán Frankékkal, és egészen addig, amíg a Frank család el nem rejtőzött, addig ők tényleg szoros barátságban álltak. És nem állítom, hogy kifejezetten könnyű volt fordítani ezt a könyvet, mármint érzelmi szempontból, de rettentően érdekes, én sokat tanultam belőle, és Hanna Pikoszlárnak egyébként is nagyon-nagyon érdekes élete volt, úgyhogy ha bárki is érdeklődik, akár Anna Frank iránt és az ő fiatal éveiről szeretne többet megtudni arról, hogy milyen volt egészen kicsi gyerekként, illetve ugye, aztán, amikor ugye elváltak útjaik, és a Goszlár család először egy tranzitáborba került, utána pedig Bergen-Belsenbe, erről is sokat meg lehet tudni, illetve aztán arról is, hogy hogyan alakult Hanna Pikoszlárnak a felnőtt élete. Úgyhogy ezt jó szívvel ajánlom. Olyannyira jó szívvel ajánlom, hogyha mondjuk valaki nem csak másnak szánná ezt karácsonyi ajándékba, hanem saját magának is szeretne egy példányt, akkor én így karácsonyi meglepiként a hallgatóinknak felajánlok ebből egy példányt, amit az Instagramon lehet majd megnyerni. Úgyhogy amint ez az adás megjelenik, figyeljétek majd a podcast Instagramját, és ott lehet majd jelentkezni azoknak, akik szeretnének maguknak egy példányt ebből a könyvből. Erről valami információt kell még mondanunk?
Nem, szerintem nem kell.
Jó. Majd látjátok.
Majd látjátok, igen. Tehát az adás megjelenése után lesz egy ilyen Instagram játék, ahol lehet jelentkezni a könyvért.
És akkor mi van még?
Mi van még? Akkor én is jövök a non-fiction szakácskönyv, stb.-vel. Az én non-fictionjaim közül az egyik az vicces, a másik kevésbé. Kezdem a viccesebbel, ez a Celeste Barbernek a Kihívás elfogadva című könyve. Celeste Barber ugye az Instagramról lehet ismerni, Celeste Challenge-ként indította el az Instagramját, ahol viccesen megpróbálta utánozni, és a híresebb Instagram accountoknak a videóit, és egyben kifigurázni is, mert ugye Celeste nem csak színésznő, hanem humorista is, és innen lett ilyen hatalmas nagy siker az ő Instagram accountja, aztán megjelent ugye ez a könyve is, ami részben memoár, részben ugye az egész kihívás hátteréről szól, de azóta már őt lehetett látni. A Netflixen van egy stand-up specialje, illetve egy sorozatban is, a Velmániában is játszott. Úgyhogy őneki magyarul ez lesz az első könyve, ami megjelenik. Én nagyon szerettem mindig is a stílusát. Ez az egész challenge, amit csinált, az szenzációsra sikerült, és tényleg ilyen úttörő volt, meg iskolát teremtett ezzel az egésszel, mert hát azóta már rengeteg hasonló van, de azért ugye lássuk be, hogy ő az eredeti, úgyhogy nagyon jó, hogy megjelent most magyarul is már ez a könyve. A másik, a kevésbé vicces non-fiction, ami nagyon szépen néz ki, de nagyon kemény a témája, ez az Elinor Cleghornnak a Szenvedő nők című kötete, ami arról szól, hogy az orvostudomány mennyire kicseszett a nőkkel, és hogy mennyire nem foglalkoztak a nőknek a testével, az egészségével, félrediagnosztizálták őket, és ez így történetileg bebizonyítja. Tehát abból indult ki természetesen Elinor Cleghorn is, hogy olyan betegsége volt, amire oda kellett figyelni, és ha nem jár utána, akkor tragédia is lehetett volna belőle, és kiderült, hogy voltak korábban olyan esetek, ami az ő tüneteivel együtt valóban tragédiához is vezettek. Tehát például akár egy 19 éves lány is meghalt ugyanabban a betegségben, amiben ő valószínűleg az élete végéig el lesz, mert lehet kezelni, ha odafigyel rá ugye az ember. És ez inspirálta arra, hogy utána nézzen, hogy mégis hogy történhetett az, hogy a nőket ennyire félre söpörte az orvostudomány, és nem foglalkoztak velük. Úgyhogy ezt ilyen történetileg levezeti és megírja, hol és mi ment félre, és miért, meg kiket lehet okolni. Azt is megírja, hogy ugye voltak nők, akik részben segítették azt a harcot, hogy odafigyeljenek rájuk a férfiak, de ugyanakkor voltak olyan megmozdulásaik is párhuzamosan ezzel, amik meg hátráltatták, tehát így ilyen egyáltalán nem zárkozik el attól, hogy rámutasson, hogy nem a nők közül sem mindenki volt, aki harcolt ezért az ügyért, hogy jobban odafigyeljenek az orvosok a másik nemre. Igazából azt egy kicsit fenntartással kell kezelni, tehát például a középkori rész az egy kicsit furi, ahogy ő azt bemutatja, de mindenképpen a modernkori története ennek az egész helyzetnek és az ellene meg a mellette lévő mozgalomnak az határozottan érdekes és jobban van kutatva is, mint a régmúlt történelem. Látszik is, hogy nem igazából történész az eredeti foglalkozása, úgy tudom, hanem művészettörténész, és nem ilyen igazi történészkutató. Na, mindegy, de ennek ellenére nagyon, nagyon okos, nagyon, nagyon fontos, és nagyon érdekes, meg eléggé megdöbbentő kötet ez a Szenvedőnők. Szakácskönyvek közül kettőt hoztam, az egyik, az a Szívek szállodája, a Gilmore Girls-nek a hivatalos szakácskönyve, amiben receptek vannak azokról a fogásokról, amiket ugye Stars Hollow-ban megfordult akár a Luke kávézójában, akár a sziklakötő szállodában, tehát akár Luke csinálta, vagy akár Suki varázsolta az asztalra, és akkor itt minden van hagyományos amerikai kajától, tehát mindenféle sült krumplitól kezdve különlegesebbig, és egy ilyen rendes receptbe, és ez egy ilyen úgymond hivatalos, tehát nem csak ilyen rajongók kezdték, de még a sorozatnak a kitalálója is áment, mondott rá, hogy oké, ezek így megjelenhetnek, és ráadásul egy nagyon szép kötetben is van benne, amit természetesen a film szereplőivel van egyrészt illusztrálva, másrészt pedig a filmet, vagyis a sorozat inspirálta illusztrációk, és fényképek vannak még benne. A másik szakácskönyv, majdnem minden évben szoktam ajánlani Jamie Oliver szakácskönyvet, de most ez az egy. Ezt úgy nem ismertem, hogy az elmúlt egy-két évben talán a Jamie Olivernek a YouTube csatornáján is főleg ebből a könyvéből voltak fönt receptek, és nagyon izgalmasnak találtam, ugye ez az egy, ez azt jelenti, hogy egyetlen egy edényt használ, tehát ez ilyen mosogatás könnyítő receptek, úgymond, tehát hogy mi az, amit egy edényben meg lehet csinálni, és akkor ebből van minden, ugye a levestől a zöldséges körén keresztül a süteményen át, amihez nem kell túl sok edényt használni, sőt, kimondottan egyben készíti el. Úgyhogy ez a, ami most megjelent magyarul is utoljára az ő szakácskönyvei közül, és ami meg abszolút az én kívánsági listámon is szerepel, természetesen ez a BBC Ghosts Szellemek című sorozatához készült egy ilyen kísérő kötet, a Ghosts Buttonhouse Archives címmel, és ez természetesen az a hat őrült írta, akik a felelősek amúgy a Ghost című sorozatért is, illetve ugye őket a Horrible Histories sorozatból lehet még ismerni. Úgyhogy természetesen ez egy ilyen nagyon szép kiállítású könyv, amiben fényképek vannak a házról, ahol forgatták a sorozatot, természetesen a szereplőkről, de háttere a szereplőknek, meg a színészeknek, meg minden ilyesmi. És ugye mivel majdnem mindegyikük íróként is, tehát nem csak kreátorként, de íróként is föl van tüntetve, mind a könyvön, mind ugye a sorozaton, úgyhogy egész sok eszé is megtalálható a könyvben, és ez egy ilyen nagyon szép, színvonalas kiadvány. Sajnos a sorozat ez pont most ért véget, tehát ugye az 5. évaddal vége volt, még lesz egy karácsonyi különkiadás, aztán még nem láttam az utolsó részt, azt még így tartogatom, mert így nem akarok elbúcsúzni ezektől a szereplőktől. És lehet, hogy majd kicsit többet is lehet magáról a sorozatról is hallani, mert ugye az amerikai változat az itthon is megy a Comedy Centralon, Amerikában viszont most ősszel, a Zero Strike miatt ugye még nem kezdődhetett el a harmadik évadnak a folytatása az amerikai Ghostnak, a Szellemeknek, vagy Kísérteteknek, azt hiszem Kísértetek címmel megy Magyarországon. Ezért aztán ott a CBS, aki eredetileg gyártja a Kísérteteket, elkezdte levetíteni a BBC sorozatot is, úgyhogy most már ott is össze lehet hasonlítani, hogy mi az, ami ugyanaz, meg mi az, ami különböző. De igazából nagyon jól megcsinálták. Én is tiltakoztam, hogy miért csinálnak amerikai változatot, ez annyira angol, annyira tipikusan helyhez kötött dolog ez az egész sorozat, meg hát ugye annyira angolok, meg annyira angol humor ez a banda, akik csinálják, de szerencsére jól megoldották, jól adaptálták, és abból is látszik, hogy abszolút áldásukat adták az angolok az amerikai változatra, hogy az angol szereplők közül volt már, aki ilyen mellékszerepben föltűnt az amerikai változatban. Úgyhogy igen, tehát ez a Ghost Buttonhouse Archives. Akkor a könyvajánlókról ennyi, és akkor amellett, hogy ugye a Brigi fordítását meg lehet majd nyerni, a másik, ami szokásos dolgunk, az a karácsonyi képes lapgyűjtés, úgyhogy arról is lesz idén egy jelentkezési lap, úgyhogy aki hallgató is szeretne tőlünk képes lapot kapni, az nyugodtan feliratkozhat rá, ehhez az űrlapot majd szintén az adásnaplóba fogjuk, ahogy szoktuk, beilleszteni. Akkor reméljük azért tudtunk ajánlani könyveket, hogyha mégis hiányérzetetek van, akkor nyugodtan fordulhattok hozzám, 2 hét múlva pedig születésnapozunk. Sziasztok!
Sziasztok!